Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, hálásak vagyunk ezért a mai délelőttért. Sokak számára talán természetes, hogy felkelhettek, hogy megkezdhették a napot, hogy végezhetik a teendőiket. Sokaknak talán természetes az, hogy van reggeli az asztalon, és készíthetik az ebédet. De tudjuk, Urunk, hogy ez mind-mind nem természetes. Hiszen vannak, akik már nem élhették meg ezt a mai reggelt, hiszen vannak, akiknek nincsen betevő falat az asztalukon, hiszen vannak, akik nem a család szerető közösségében töltik a mindennapjaikat. Vannak, akik poklát élik át otthon, családi körben. Vannak, akik megromlott szülő-gyermek viszonyban élik az életüket. És látjuk, Urunk, azt, hogy mennyi terhet hordoz ez a világ. És látjuk azt, hogy semmi sem természetes ebben a világban. Mint ahogy nem természetes, hogy a te drága szent szavad szól és hangzik Isten tiszteleten, hiszen vannak ebben a világban számos olyan országok, ahol üldözik a keresztényeket, ahol, hogyha valaki Bibliát birtokol, azért megkövezés jár, vagy halálra ítélik. Hiszen vannak ebben a világban olyanok, akik misszionáriusként vállalják, hogy különböző más vallású országba elmennek, és hirdetik az igét, és ezért rájuk gyújtják a lakást, az otthonukat. Semmi sem természetes ebben a világban. És nem természetes, hogy hangzik az ige. Adorunk, hogy meg tudjuk becsülni ezeket a drága órákat, pillanatokat, hogy valóban, ahogy énekeltük ebben a gyönyörű szép énekben, tárjuk ki a szívünket, és valóban hittel és figyelemmel vegyük mindazt, ami elhangzik, hogy taníts bennünket. Urunk, kérünk, hogy szentelj meg jelenléteddel. Vágyunk arra, hogy te szólj ezen a mai délelőttön. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetében, a 18-tól a 21-ig, valamint a 23. verset a következőképpen. Ti siketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl és lássatok! Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan siket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. Ki ügyel erre közületek? Ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében? Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság.
Szívem csendben az Úrra figyel, és segít. Szívem csendben az Úrra figyel, és segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek! Ezt az időszakot a teológián így tanították nekünk liturgikából. Ezt az időszakot véleményem szerint rosszul ünneptelen fél évnek is nevezik, mert ebben a néhány nyári, kora őszi hónapban egészen október 31-ig nincsen egyházi ünnep. Egyetlen egy piros betűs ünnep van, az mögöttünk van már augusztus 20-a államalapítás ünnepe. Ünneptelen fél évnek nevezik ezt az időszakot, azonban látni kell, hogy Nem szükséges valami különleges, piros betűs ünnep, hogy ünnepbe öltözködjünk, mert önmagában a vasárnap is ünnep. Sőt, még azért ott tartunk, hála Istennek, ott tartunk, hogy emlékeim szerint a naptárakban még a vasárnap az piros betűs, ugye? Jól emlékszem. Tehát ilyen értelemben van pirosnapos ünnep a naptárban. De mi teljesen más megfontoltságból gondolunk a vasárnapra, mint a naptárak készítői. Ugye a vasárnapot, bár ha lehet ilyen személyes véleményem, szomorúságomra a vasárnapi zárvatartást megszüntették, ahogy meghozták a döntést, hogy holnaptól zárva, úgy most meghozták a döntést, hogy holnaptól pedig nyitva van. Véleményem szerint ez egy rossz döntés volt, de ez egy teljesen szubjektív, nem akarom megosztani itt a testvéreket vagy a gyülekezetet. De minden esetre azért piros napos még a vasárnap, mert elvileg az egy munkaszüneti nap. Hát a kereskedelem világában, és még nagyon-nagyon sok helyen, ez már nem piros betűs, ez már nem munkaszüneti nap. Azonban mi teljesen másképpen gondolunk a vasárnapra. Számunkra a legfontosabb ünnep. Legfontosabb ünnep, hiszen a hét első napja. Hadd mondjam el, hogy más a keresztény embernek a gondolkodása, és más a világ gondolkodása, mert a hét első napja az melyik? A hétfő, ugye? Még ráadásul a hétnek a fője, a fő napja, ugye a kezdő napja. De mi másképpen gondoljuk ezt. Tudnilik, a hét első napja számunkra a vasárnap. És ezt azért merjük mondani, mert nagyon érdekes, hogy a Lukács evangéliumában van egy ilyen fontos mondat, hogy amikor az asszonyok elmentek, hogy Jézus testét megkenjék a hét első napján, tehát már az ókorban, már amikor írták az evangéliumokat, már akkor a vasárnapot úgy említik, hogy a hét első napja. És azért is számunkra a legfontosabb nap a vasárnap, mert Jézus akkor győzedelmeskedett. Sokan úgy gondolják, hogy a nagypénteki Jézus a vesztes Jézus, mert ott maradt a kereszten. Sokan úgy tekintenek Jézusra, a nagypénteki Jézusra, hogy hát ott győzött a halál, meghalt Jézus, eltemették és kész. Na de hitünk szerint nagypénteknek van folytatása. Hitünk szerint vasárnap, a harmadik napon feltámadott Jézus. Azaz legyőzte a halálnak a hatalmát. És mi ezt ünnepeljük. És ezért vagyunk vasárnap együtt. Nem más napokon, hanem ezért fontos számunkra a vasárnap, a hét első napja, amelyen Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk. És ez a nap elég ahhoz, hogy az emberek örüljenek, hiszen ez ad értelmet az értelmetlen halálnak, mely körülvesz bennünket. És ma, amikor gyászolók is jelen vannak az Isten tiszteleten, amikor drága Honvéd néni életére is emlékezünk és adunk hálát, amikor látjuk, hogy a családtagok szívét körülvették a halál kötelékei, akkor hirdethetjük, hogy éppen a vasárnap, a feltámadás napja ünnepe emlékeztet bennünket arra, hogy nem az elmúlással állunk szemben, hanem a feltámadott Jézus Krisztus elé készülhetünk. És ezért fontos a vasárnap. És hadd kérjelek benneteket, drága testvérek, ez legyen egy kicsit ilyen lelkipásztori útmutatás is, hogy a vasárnap ne legyen vásárnap. Ugye a magyar nyelvünkben a vasárnap az a vásárnapból van. A vásárnap, amikor is emberek mentek szépen vásárba, vagy árulták a portékáikat, vagy éppen vásároltak, ne legyen a vasárnap vásárnap. Ne legyen ez a nap ugyanolyan, mint a többi. Tudom, persze vannak, akik azt mondják, és nyilván részben igazuk van, hogy bele vannak kényszerítve egy helyzetbe. Természetes, hogy az ember nem akarja elítélni ezeket a dolgokat, de hadd kérjem, hogyha van rá lehetőség, akkor ez a nap legyen más, mint a többi. Legyen más. És ne csupán arról legyen szó, hogy az ember lógatja a lábát. Ugye sokan azt gondolják, hogy a vasárnap a pihenőnap pedig azt jelenti, hogy más csinálok, más teszek, mint amit egyébként a hét többi napján. Ne egy ilyen láblógatás legyen, hanem a megszentelés. Hogyan tudjuk megszentelni? Úgy, hogy az Isten igéjét hallgatjuk. Ettől lesz szent ez a nap. Nem attól, hogy egyébként azok, akik az iroda mögött ülnek, vagy az iroda íróasztala mögött ülnek, és egyébként számok világában vagy bűveletében vannak, azok vasárnap füvet nyílnak, és akkor más csinálnak. Nem ettől lesz szent, hanem attól tudjuk megszentelni a vasárnapot, hogy Jézus feltámadására emlékezünk, adunk hálát, arra a győzedelmes Krisztusra gondolunk, aki elé készültök ti is, meg én is. És úgy gondolom, hogy a Szentírás az azért adott ott számunkra, hogy szembesítsen és a figyelmünket felkeltsen. És higgyétek el, drága testvérek, hogy a Szentírás ezért adatott. A Szentírás nem más, ez a könyv, ez a drága könyv, amely vallom és hiszem, hogy az élet beszéde, vallom és hiszem azt, hogy ez az a könyv, és ezt nem azért mondom, mert volt valaki, aki egyszer azt mondta neki, hogy persze a pap azért mondja, mert ezért fizetik. Én vallom és hiszem, hogy ez adja az ember életének az értelmét. Mindaz, ami ebben benne van. És úgy gondolom, hogy a Szentírás az azért adatott, hogy szembesítsen és figyelmeztessen bennünket. A mai ige szakaszunk is egy ilyen figyelemfelkeltése. Nem tudom, hogy figyeltünk-e ezekre a szavakra, amelyek itt elhangzottak, azért elég kemény szavak. Ti süketek, halljatok. Ti vakok, nézzetek föl, és lássatok. Nagyon kemény szavak ezek. De tudjátok, kedves testvérek, hogy ezek a szavak ilyen figyelemfelkeltések. Hogy az ember figyelmét szeretné egy picit felkelteni, hogy ember, állj már meg egy pillanatra. Egy pillanatra állj meg. És úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy egy-egy ilyen vasárnap legyen, amikor olyan ige hangzik el, amely felkelti a figyelmet, amely megdöbbent. Nyilván nem az a fajta, nem az a típusú lelkipásztor vagyok, de bízom abban, hogy azért az ige sokszor mellbe vág bennünket, nem én. Nehogy én vágjam mellbe itt a gyülekezetet. De bízom abban, hogy azért az ige sokszor olyan mellbevágó tud lenni számodra is, meg számomra is. Mellbevágó. Amikor meg akar döbbenteni. Amikor föl akarja eszméltetni az embert, hogy ember, figyelj már egy pillanatra, állj már meg egy pillanatra, benne vagy egy mókuskerékben, mindannyian benne vagyunk egy mókuskerékben. Ne értsék félre a testvérek, nem sajnáltatni akarom magam, csak tegnap valakinek elmondtam, hogy mennyi szolgálatom volt, már abban elfáradtam, hogy elmondtam, hogy mennyi szolgálatom volt. És ott elkezdett sajnálni, nem kell sajnálni, mindenki ebben a mókuskerékben van. Mindenki ebben. És sokszor azzal vádolják a lelkipásztort, hogy 6 napon át láthatatlan, 7. nap érthetetlen. És az ember úgy végig gondolja, hogy mennyi feladat van a lelkipásztornak is, azoknak, akik laikusok, akik civilek, akik más feladatot végeznek. És látom azt, hogy egy mókus kerékben van az ember. Egy ilyen hajtásban is. Olyan nehéz ebből a mókus kerékből kilépni. És azért adatnak ilyen figyelemfelkeltő szavak és mondatok, hogy az embert egy pillanatra megállítsa, megdöbbentse, hogy a figyelmét felkeltse, hogy ember, állj meg egy pillanatra, nézz körül! Meddig lehet ezt folytatni? Meddig lehet ezt csinálni? És az ige szeretne megdöbbenteni, szeretne leleplezni. Ahogy a közlekedési előírásokban is vannak olyan jelzőlámpák és jelzőtáblák, amelyek figyelemfelkeltőek, és ezért használják például a piros színt. A piros szín az olyan erősen belevilágít az ember szemébe, hogy hirtelen föleszmél. Hát ezért például a féklámpa, ezért piros. Vagy például van egy másik jelző táblánk, piros, na, kereszt vizsga, na, na, melyik az a piros? Tessék? Stop tábla. Nem véletlen piros, jó, nagy, nyolc szögletű, ugye? Nyolc szögletű, már régen volt kereszt vizsgám. Még megismerem a stop betűket. Figyelemfelkeltőek. És ezek a stop táblák figyelmeztetni akarják az embert, hogy állj meg! Amikor az ember odaír egy kereszteződéshez, akkor figyelmezteti, hogy állj meg, mert életveszély. Nem olyan régen valaki mondja nekem, bocsánat, hogy így mondom, csak idézem az illetőt, hogy milyen hülye a rendőred, megbüntette őt, nem állt meg a stopptáblánál, este 11 volt, vagy fél 12, nem állt meg a stopptáblánál, sárgán villogtak a lámpák, nem állt meg, hanem látta, jól belátható volt, és szépen kikanyarodott, és aztán ment. Puff, azonnal a rendőr leállította, nem is emlékszem, hogy 5 vagy 10 ezer forintra azonnal meg is büntette. Nem, milyen hülye a rendőr. De aztán mondtam neki, hogy nem mindig a szívem csücske a rendőrség, de azért vedd észre, hogy az életedet akarja védeni. Persze lehet azt mondani, hogy fél 12, nem jön autó, meg minden, de az a stop tábla, és én azóta bevallom őszintén, hogy én is hajlamos voltam erre, de azóta komolyan veszem, mert rádöbbentem arra, hogy ezek az életet védik. És nyilván lehet, hogy a rendőr tényleg azért, hogy minél több menjen az államkasszába, most nem vagyok erre feljogosítva, hogy ezt végig gondoljam, hogy most hol landol a pénz, de minden esetre ami fontos, hogy ennek van egy nevelő hatása, nevelő ereje. Hogy ember, ne csak akkor tartsd be a stop táblát, amikor a külső körülmények ezt megkövetelik, hanem az a figyelmeztetés az legyen nappal is és éjszaka is figyelmeztetés. Miért? Hát figyeld meg, egy idő után immunissá válsz ezekre a figyelmeztető táblákra. Immunissá válsz. És ezért vannak ezek, és nyilván az ember, most én nem akarok ilyen kressz órákat tartani a testvéreknek, a behajtani tilos, lehet azt mondani, hogy milyen hülyeség behajtani, be lehet oda menni, nem? Hát mindent lehet. Csak nem minden használ, ugye? Mert hogyha az ember szembe találja magát egy autóval, akkor... És ezek ilyen figyelmeztető táblák. És higgyétek el, kedves testvérek, hogy ezek fontosak. Mint ahogy például az utóbbi években, évtizedekben a dohányosok számára a cigaretta dobozokon különböző feliratok emlékeztetnek arra, hogy a dohányzás az halált okoz. Nem tudom, különböző, mit nem tudom, nem szoktam dohányozni, csak néha látok egy-egy ilyen dobozt vagy feliratot, hogy a dohányzás öl, meg károsít, meg mit tudom én, mit csinál. Figyelmezteti az embert, hogy súlyosan károsítja a környezete egészségét, az ember egészségét, figyelemfelkeltés. És még egyszer mondom, nem kressz oktatás, meg nem egészségügyi oktatás az, amiről én itt beszélni szeretnék, hanem arról, hogy ezek ilyen figyelmeztető táblák. Engedjék meg a kedves testvérek, hogy a következő dián egy ilyen figyelmeztető táblát hadd mutassak például. Itt van kicsiben is, nagyban is, nem tudom, hogy jól lehet-e látni, de vannak különböző feliratok. A legfelső, bal oldalon a legfelső, nem tudom, hogy el tudják-e olvasni, mint a testvérek, hogy túl fiatal. Aztán jobbra mellette, hogy túl elfoglalt. Aztán túl gondtalan, túl leterhelt, túl öntudatos, túl öreg, túl boldog, túl késő. Nyilván balról lefelé, aztán jobbra lefelé kell menni. Mindig vannak kifogásaink, nem? Vannak kifogásaink, hogy most miért nem? Most miért nem jövök vasárnap? Most miért nem tartom fontosnak az Isten igéjét, és lehetne sorolni? És szépen, hogyha végigmegyünk, itt van, látom, ha végigmegyünk, ugye túl fiatal, túl kicsi a gyerek, azért nem jövök Isten tisztre, mert túl kicsi a gyerekhez igazítom az életemet, ugye hát vannak ilyenek, hogy hát mindent a gyerek határoz meg. És a gyerekhez igazítjuk az életünket. Túl fiatal. Aztán túl gondtalan, tinédzser időszakban. Ja, hát mindenre van ideje, gördeszkázni, biciklizni, biciklitúrázni, szórakozni menni, bowlingozni menni, mindenre van ideje, túl gondtalan. Mindenre van ideje, csak éppen arra nem, hogy az igét hallgassa. Aztán túl öntudatos, ambiciózus. Most a karriert kell építeni, ugye? Van egy olyan statisztika, hogy azért házasodnak későn a nők és a férfiak. Ezt kimerték mondani, ez alapján állították össze statisztikát, mert hogy karriert szeretnének először építeni. És ma a statisztika kimondja, hogy azért tolódott ki a gyermekek születése is, most már 30 fölött vannak, a legtöbb gyermek 30 év fölötti időszakban születik, ott a szülőknél, mert karriert akar építeni. Túl öntudatos, túl ambiciózusos. Aztán jön a házasság, ugye túl boldog, megvan a karrier, akkor házasodunk, akkor az asszony kell is tápolni, meg kedveskedni, meg melegíteni, meg ezt, meg azt, meg amat csinálni. Meg a férjnek kell főzni, ugye, mert a legrövidebb út a férjhez az honnan vezet? A gyomron keresztül, ugye? Biztos, hogy sokan nem jönnek Isten tiszteletre, főleg áttettük 10, mert főzni kell. Nem gondolom, hogy bárki is éhen halna azért, mert vasárnap nem készül el 11:30-ra az ebéd. Csak hozzászoktuk. Túl boldog. Aztán jön a munka, szeretne azon a szamár lépcsőn, vagy létrán fölfelé menni, túl elfoglalt, építenie kell a karrierjét, és hogy minél hamarabb főnöki pozícióba legyen. Aztán nincs ideje. Aztán túl leterhelt, mert 50 éves korra már azért terhek is, tapasztalatok is vannak. Aztán túl öreg. Hányan mondják azt, hogy jaj, majd akkor jövök tisztelendő úr templom, amikor nyugdíjas leszek, mert akkor annyi időm lesz. Hát ehhez képest kevés a nyugdíjas. Pedig itt van bőven mandán is, meg a városban is. Hát tele kellene, hogy legyen a Nyíregyházi Evangélikus Nagy Templom nyugdíjasokkal. De nincs tele. Nincs tele. Túl öreg. És aztán ott van alul, hogy túl késő. És ezek ilyen figyelmeztető táblák, ilyen állomások, hogy túl fiatal, túl gondtalan, túl öntudatos, túl boldog, túl elfoglalt, túl leterhel, túl öreg, és aztán a végén egy olyan figyelmeztető tábla, amikor már késő. Már késő. Vagy túl késő. Mert tudjátok, kedves testvérek, hogy az élet rövid, nagyon-nagyon gyorsan elszáll. Én is éppen most gondolkodtam, hogy most már 10. éve vagyok itt. Lassan kezd rámunni a gyülekezet, kezdenek megunni engem. Gyorsan elmegy az idő. Aztán látom, hogy 10 éve vagyunk házassak a feleségemmel, ez is úgy elment. És 11-ben léptünk. Még nem mondjuk egymást. A gyülekezet unhat, de mi még nem mondjuk ennyiást, és reméljük, hogy nem is fogjuk. Aztán a 10 év alatt adatott 4 csodálatos gyermek, gyorsan elmegy az idő. És aztán az idősebb korosztály még inkább érzi, hogy milyen gyorsan elmegy az idő. És az ember azt veszi észre, hogy már ott a halál szélén van. Talán elnézést, hogy ilyen személyes hangot ütök meg, de talán a család is, amikor arra gondol, hogy 82 év, milyen gyorsan elment. Lehetett volna még több, talán több időt lehetett volna tölteni, és lehetne sorolni, de elmegy. És elmegy ez a 82 év. És higgyék el, drága testvérek, higgyétek el, hogy ezek a figyelmeztető táblák azért vannak, hogy az embert egy picit megdöbbentse. És mindjárt az első pillanatban úgy szólítja meg az olvasót, a hallgatóságot itt az ige, hogy ti siketek halljatok, hogy ti vakok nézzetek föl és lássatok, hogy sokszor van egy-egy ilyen kemény hangvételű erős megszólításra szükség, mert sokan már immunisak lettek a szelíd, békés, gyengéd megszólításra. Hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor nagyon határozottnak kell lenni.
Vannak bizonyos helyzetek, amikor nagyon határozottan meg kell szólalni, vagy nagyon határozottan cselekedni kell.
Egyszer beszélgettem egy vízi mentőssel Balatonon, és elmondta, hogy kérdeztem, hogy ott valaki kapálózik, fuldoklik, akkor mi a teendő? Van erre valami időzélbe protokoll? És akkor azt mondja, hogy ott nagyon-nagyon komolyan, nagyon határozottan kell fellépni a fuldoklóval szembe. De nem lehet ott szelíteni, hogy ne rukkapálj már, légy szíves, hadd mentselek már ki. Nem lehet ott szeliden meg a buksiát ott megsimogatni, hogy jaj, hát figyelj, most azért jöttem ide, hogy most én kimentsek. Nem. Azt, hogy határozottan le kell ütni, ha kell. Le kell ütni. És aztán átfogni a kezén, és ki kell húzni. Ott nincsen arra idő, hogy az ember ott babusgassa, meg ott lelki gondozza, meg hogy istápolja a kis lelki világát. És higgyétek el, drága testvérek, hogy egy olyan világot élünk ma, amikor nincsen már idő arra, hogy itt babusgatjuk a drága testvérek. Jaj, hát olyan nagy szelíden, vagy szeretettel, hogy végig simogatva itt a testvérek, nyájaskodni. Olyan világot élünk, hogy nincs már erre idő. Éppen ezek miatt. Ezek miatt a túlszavak miatt. Hogy higgyétek el, hogy olyan gyorsan elmegy az élet, hogy nincsen idő arra, hogy babusgassuk egymást. Hanem az Isten igéje belénk szeretne markolni oda, a szívünkbe szeretne markolni, hogy ember, figyelj már egy pillanatra. Hát éled itt az életedet, elmegy az egész életed, lejár a kegyelmi idő, be kell fejezni, és mi lesz akkor? És temetéseken sokszor el szoktam mondani azt, hogy kedves testvérek, 50% induljunk ki ebből. Én 100%-osan meg vagyok győződve, de induljunk ki abból számszakilag, hogy 50%, hogy vagy van Isten, vagy nincs Isten, nem? A vagy az biztos, vagy van, vagy nincs. Vagy meg kell állni Isten előtt, vagy nem kell megállni. Na de drága testvérek, azért belegondoltunk abba a verzióba, hogy mi van, ha meg kell állni. De akkor mit fogsz ott? Jaj, hát túl fiatal voltam, túl gondtalan, túl öntudatos, túl ambiciózus, túl boldog, és higgyétek el, nem lehet kifogásokat mondani. Isten előtte nem mondhatsz kifogásokat. És ezért Isten egy figyelmeztető táblát adott nekünk. És erre a figyelmeztető táblára lehetne azt is ideírni, hogy stop, lehet azt is ideírni, hogy Biblia, egy figyelmeztető tábla, hogy ember, figyelj! Ha lehet így fogalmazni, elnézést, egy kicsit ilyen profánul fogalmazok, de tudjátok, ez egy kresszkönyv. Ez egy kresszkönyv. Az élet szabályait tartalmazza. És ebbe a kresszkönyvben le van írva, hogy hogyan éljél. Hogy mire figyelj. Mint hogy egy kresszkönyvben is egyébként le van írva, hogy amikor bizonyos helyzetekbe, szituációkba kerülünk, akkor mikor, hogyan kell viselkedni, mikor kell elsőbséget adni, és lehetne sorolni, hát ez egy ilyen könyv, hogy hogyan éld az életedet. A kresszkönyv az, hogy hogyan vezessél, ez a könyv pedig az, hogy hogyan éljél. És sokszor, tudjátok, szükség van egy-egy ilyen kemény, hangvételű, erős megszólításra. És Izrael életében is helye volt ennek a hangnemnek. Hiszen annyi kérés, annyi bátorítás, annyi gyengéd figyelmeztetés hangzott már el, és nem tanulva a hibáiból, hozzászokott az istentelen életmódhoz Izrael népe. Hát a babiloni fogságba ezért kerültek. Isten kérlelte őket. Isten mondta nekik, hogy ne tegyétek. Isten mondta, hogy ne választhatok királyt magatoknak, mert nem fogtok jól járni. De a nép nem törődött ezzel, nem törődött a szelíd kéréssel. És Isten eljutott odáig, hogy Isten kihelyezett egy figyelmeztető táblát, hogy ti siketek, ti vakok, hát vegyétek már észre. Mert tudjátok, drága testvérek, nagyon gyorsan el lehet hangolódni az Istentől. Nagyon gyorsan. Egyszer hallottam egy ilyen képet, és ez úgy nagyon megragadott engem, a vonatsín. Nem tudom, ki az, aki már látott vonatsínt egészen közelről, de a váltónál
egy nagyon-nagyon pici, ilyen kis nuansznyi fém sim van, és az el tud téríteni egészen más irányba. Higgyétek el, hogy ez a világ, ez ilyen finoman akar elhangolni benneteket is, meg engem is, meg mindannyiunkat attól, hogy komolyan vegyük ezeket a figyelmeztetéseket. Mindenki ismeri ezt a latin szót, hogy carpe diem. Ugye? Carpe diem. Mit jelent? Élj a mának. Ragadd meg a napot. Használd ki minden pillanatát. Mert nem erre rendezkedtünk be? A mai fiatalok aztán meg pláne. Én is fiatalnak érzem magam. Ilyen nihilista életet élnek ezek a fiatalok. A mai fiatalok annyit barátkoznak a rókával, minden hétvégén rókáznak. Milyen nihilista életet élnek. És higgyétek el, drága testvérek, hogy Isten azért akar belenyúlni a te életedbe, hogy figyelmeztessen, hogy ember ez itt nem mehet sokáig tovább. Nem mehet. Isten eljutott odáig, hogy föl akar rázni bennünket. És ezt higgyétek el, ez nem szeretetlenségre utal. Valaki egyszer azt mondta, amikor ilyen dolgokról beszélgettem vele, hogy most mit kell itt terrorizálni az embereket, meg mit kell itt félelmet kelteni. Hát mondom, a kutya fáját, hát ne viccelj már, hát miért gondolod, hogy ez lelki terror lenne, hogy az ember elmondja, hogy figyelj, állj meg egy pillanatra. De miért félelem keltés az, amikor az ember őszintén beszél arról, hogy hát ezt nem lehet így csinálni. Emlékszem, hogy volt egy férfi, aki erős dohányos volt. És hát járt orvoshoz, tüdőszűrésre, és hát az orvos mondta, hogy ez így nem fog sokáig menni. És kérte a paciensét, hogy szokjon le a dohányzásról. Milyen szeretetlenség, nem? Milyen szeretetlenség az orvostól, hogy itt figyelmezteti a paciensét, hogy ez így nem fog hosszú távon menni, hogy bele fogsz halni. És aztán a következő találkozás alkalmával ez az orvos kinyomtatott egy olyan képet, amin egészen fekete volt a tüdő. Milyen szeretetlenség, nem? Hogy lehet egy orvos ilyen bunkó? Hogy ilyen félelmet gerjeszt egy embernek az életébe. És higgyétek el, ez a szeretetnek a jele. Ez a szeretet. Lehet, hogy kemény, lehet, hogy sokkoló volt az a fekete tüdő, amit kinyomtatott, hogy a te tüdőd is így néz ki egyébként, mondta a paciens, hogy a te tüdőd is így néz ki. Ne gondold, hogy másképp. És ez a szeretetnek a jele. A figyelemfelkeltés, a megdöbbentés az a szeretetnek a jele. Amikor az a vízimentő leüti azt a fuldoklót, az a szeretetnek a jele, az a leütés. Nyilván, ha ezt a parton csinálna, az egy más szituáció lenne, nem? De abban a helyzetben a szeretet jele. Mert meg akarja menteni az életét. Isten azért helyez ilyen figyelmeztető táblákat ki, mert meg akar döbbenteni, hogy ember ez itt nem mehet tovább. Nem mehet. Hogy eszméljél már fel. Mert ez a szeretetnek a jele. Ahogy ezt az orvost nem a szeretetlenség motiválta, hanem a késztények elé állítás és a megmentés, higgyétek el, hogy Isten késztények elé akar állítani és meg akar menteni. És ezek a figyelmeztető táblák Isten szeretetének a jelei. És Isten ebben a részben a meghökkentés pedagógiáját választja, hogy felrázza a hallgatóságot a testpedésből, és megragadja a figyelmüket. Isten gyermekei siketek ahhoz, hogy meghallják Isten igéjét, és vakok ahhoz, hogy meglássák az ő céljait. És hozzászoktak a kényelmes élethez, a nem törődömséghez, hozzászoktak a bűnhöz, a nem kell ezt másképp csinálni életmódhoz. Tudjátok, drága testvérek, hogy a mai világunkban mivel kell a legjobban fölvennünk a harcot? A kényelemmel. A kényelem az egy rettenetes dolog tud lenni. De mennyi ember kényelmes?
Nem olyan régen valaki azt mondta, hogy jaj, tisztelt úr, ne haragudjon. Ne haragudjon, nem tudtam reggel fölkelni. Mondom, én nem haragszom. Nem az a típus vagyok. De az, hogy ő nem jön el alkalomra, most bocsánat, nagyon-nagyon kemény leszek. Elnézést, hogy így fogalmazok, de talán lesznek halló fülek. Az, hogy XY eljön-e az Isten tiszteletre, vagy nem, az az én fizetésemet nem befolyásolja. Én ugyanúgy meg fogom kapni a fizetésemet. Hát nem én leszek szegényebb azzal, hanem az, aki nem jön el. Mondta, ne kérjen bocsánatot tőlem. Nem vagyok haragvó típus, nem vagyok haragtartó típus. Ha nem jött el, az legyen az ő baja. Mert magát fosztotta meg attól, hogy életbeszédét hallja. És olyan kényelmes, nem tudtam fölkelni. Hát ha dolgozni kell menni, az ezt mondaná a főnöke, jaj, főnök úr, ne haragudj, nem tudtam fölkelni. Hát szerintem másnap már be se kell menni a munkahelyére. Szóval a kényelem az egy nagy úr tud lenni. A kényelem nagy úr. És Isten ebből a kényelemből, ma Nyugat-Európát ebből a kényelemből szeretné kimozdítani Isten. Nézzétek meg, mennyire kényelmesek vagyunk. Az, ami most van, és ezt vegyétek nagyon komolyan testvérek. Én nem politikusi hangot akarok megütni meg, vagy politikai véleményt akarok most itt közölni a testvérekkel. De az, ami ma van Európában, egyébként volt a 15.-16. században is török nyomás, iszlám nyomás, tehát ez nem egy új keletű dolog. De ami ma van, azt tudjátok, drága testvérek, egy vízválasztás lesz. Egy vízválasztás. Mert azt mondják, hogy keresztény Európa, de hogy keresztény ez az ország, meg ez az Európa, ez a kontinens, de hogy. De az, ami most történik, és történni fognak az elkövetkezendő időszakokban, az egy vízválasztás lesz a keresztények számára, hogy kik azok, akik komolyan gondolják az igét, és kik azok, akik nem. Higgyétek el. Bocsánat, hogy ezt mondom, és remélem, hogy nem bántok meg senkit, aki másképpen érez, mint én. Az arab világ egy olyan nép, akik nem úgy szocializálódtak, mint az európaiak, mint a keresztény Európa. Ott nem demokrácia van. Hát az, hogy Hussein, meg Kadhafi, meg ezek, azért tudtak rendet tartani ezekben az országokban, mert diktatúra volt. Egyébként nézzétek meg, megszüntették ezeket, most én nem vagyok híve egyiknek sem, ne értsék félre a testvérek, de megszüntették, kiiktatták, likvidálták azokat az embereket. Most mi van ezekben az országokban? Káosz. Káosz van. És ami most vár Európára, meg hazánkra, az egy vízválasztás lesz, hogy kik gondolják komolyan az igét. És kik azok, akik nem. Befejezésül a történetet hadd mondjak el nektek, kedves testvérek. A Romániában ez megtörtént. Ez megtörtént. A 60-as, 50-es, 60-as években. Romániában volt egy falu, ahová bementek ilyen maszkos, fekete állarcos emberek. Bementek a templomba, ige hirdetés közben 4-5-en. Fegyverrel a kezükbe. Na hát voltak, akik hirtelen megdöbbentek, és 4-5 állarcos ember megszólalt, hogy azok, akik komolyan akarják venni az igét, azokat megöljük. Azok, akik nem veszik komolyan az igét, a Bibliát, azok elmenekülhetnek. Na voltak jó néhányan, akik a templomból kimenekültek. És ott maradtak néhányan, ott maradt a lelkipásztor is, a szószéken ott áll megdöbbenve. Megtörtént eset. Egyszer meg kéne nálunk is csinálni ezt. Leveszik az állarcukat, és azt mondják, na tisztelendő úr, a szomszéd faluból jöttünk, mi vagyunk a presbiterek, a képmutatók elmentek. Kemény. De higgyétek el, hogy egy olyan világot élünk ma, amikor ilyen kiélezett lesz. Ilyen kiélezett lesz. És képmutatásból Isten nem lehet követni. Az ki fog derülni. Előbb vagy utóbb. Hébe-hóba nem lehet Istent követni, sokan inkább a hóba követik. Nem lehet. Te vagy elkötelezett, vagy komolyan veszed ezeket a figyelmeztető táblákat, vagy akkor el kell menekülni. De higgyétek el, hogy ezért fontos, hogy vegyétek komolyan az életet, ami adatik számotokra, és vegyétek komolyan azt, hogy Isten meg akarja menteni a te életedet is, meg az én életemet is. És ezért vannak ezek a figyelmeztető táblák. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk neked azért, hogy adsz ilyen figyelmeztető táblákat, figyelmeztető mondatokat a Bibliából, adsz ilyen figyelmeztető ige hirdetéseket, amelyeken keresztül figyelmeztetni szeretnél bennünket, engem is. És rámutatni arra, hogy nem lehetnek kifogásaink, mert a lehetőség megvan, és azok, akik nem élnek a lehetőséggel, azoknak túl késő lesz. Köszönjük, hogy a szeretet az, ami motivál téged is ezeknek a figyelmeztető tábláknak a kihelyezésére. Urunk, kérünk azért, hogy áld meg bennünket, és add, hogy meg tudjunk egy pillanatra állni, és végig tudjuk gondolni az életünket. Amen.